18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Bakondi György szerint az Európai Unió a menekültek kvóták szerinti elosztására készül, ami a jelenlegi helyzetben nem jelenthet megoldást, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a köztelevízióban. Úgy látja, hogy a nemzetállamok, mint Görögország, Ausztria, Németország, Franciaország, Svédország és Dánia a maguk módján és lehetőségeik szerint megkezdték a felkészülést a migrációs paktumra. Példaként hozta fel, hogy a görögök megállapodást kötöttek Németországgal, Hollandiával és Belgiummal, mely szerint a menekülteket nem toloncolják vissza Görögországba. Hangsúlyozta, egyre inkább azt látja, hogy az egyes nemzetállamok képviselői követendő példaként tekintenek a migráció magyarországi kezelésére, a magyar határőrizeti rendszerre. A főtanácsadó az iráni helyzetről elmondta, jelenleg az látható, hogy az emberek vidékre menekülnek a nagyvárosokból. Kérdés, mondta Bakondi György, hogy elindulnak-e a tömegek Törökországba, ahol jelenleg is csak nem 3 millió szír menekült tartózkodik. A szociális ellátórendszer meglehetősen leterhelt, a lakosság türelme is csökken. Egykori szolgálata helyén a Kolozs megyei Mészkőn nyitotta meg a Magyar Unitárius Egyház a Balázs Ferenc emlékévet, melyet az erdélyi magyar író, költő és unitárius lelkész születésének 125. évfordulója alkalmából hirdetett meg. Az egyház közleménye szerint az emlékév mottója Balázs Ferenc 125 éve kortársunk arra a felismerésre épül, hogy a közösségszervező és társadalomformáló munkásságáról ismert lelkész életműve napjainkban is megszólító erővel bír, jelenkori kérdéseinkhez is értelmezési keretet kínál. Mint írták, a Magyar Unitárius Egyház az emlékév során az életművet a meglévő egyházi keretekbe építi be. Balázs Ferenc szellemisége többek között ifjúsági és családi programokban, gyermektáborokban, képzéseken, közösségi rendezvényeken, valamint egy őszre tervezett tudományos konferencián jelenik meg. A nyitó esemény helyszíne a Tordai Hasadék közelében fekvő Mészkő település volt, ahol Balázs Ferenc lelkészi szolgálata kiteljesedett. A szakképzés fejlesztéséről és a pályaorientáció erősítéséről tartottak szakmai napot a Miskolci Szakképzési Centrumban. A jelenleg zajló projekteket mutatták be, valamint több együttműködési megállapodást is aláírtak gazdasági szereplőkkel. A rendezvény fontos eleme az együttműködések erősítése volt. A Miskolci Szakképzési Centrum összesen 17 partnerségi megállapodást kötött, illetve újított meg vállalatokkal. A rendezvényen szó volt a pályaorientáció fejlesztéséről is. Cél, hogy segítsék a fiatalokat a tudatos pályaválasztásban, valamint bemutassák számukra a szakképzésben rejlő lehetőségeket. A szakemberek egyetértettek abban, hogy a jövő a projekt alapú oktatásé, ahol a diákok gyakorlati feladatokon keresztül piacképes tudást szerezhetnek. Megkezdi húsvéti ellenőrzés sorozatát a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Kiemelten vizsgálják a zöldséget, gyümölcsöt, húst és tojást árusítókat, közölte szerdán a hivatal. Revizorokra számíthatnak az üzletekben, a piacokon, a kitelepüléseken, az online térben, húsvét vasárnap és hétfőn pedig a rendezvényeken is, tették hozzá. A NAV azt vizsgálja, hogy a kereskedők, szolgáltatók bevételeikről adnak-e számlát vagy nyugtát, a vállalkozások bejelentik-e a dolgozókat, a kereskedők betartják-e a jövedéki termékek árusítására vonatkozó szabályokat. A revizorok az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését is vizsgálják. Az adóhivatal közleménye szerint az a vállalkozás, amelyik elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazottja bejelentését, 2 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat.
Az időjárásról.
Sokfelé megélénkül a délnyugati szél. Csütörtökön egy mediterrán ciklon okoz majd nagy kontrasztot az időjárásban. A Dunántúlon borongós időre számíthatunk sokfelé kiadós esővel, de a Bakonyban havas eső, hó is hullhat. Keleten időnként kisüt majd a nap, majd itt is egyre több felé alakulhat ki esőzápor, néhol zivatar sem kizárt. Csütörtökön 4 és 20 fok között alakul a csúcshőmérséklet, nyugaton az alacsonyabb, keleten az Alföldön a magasabb értékekkel.
Az Európa Rádió híreit hallották. Rádió portréműsora.
Jó napot kívánok! A szerkesztőriporter Béli Katalin vagyok. Széchenyi díjban részesült Kecskeméti Gábor irodalomtörténész kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Miskolci Egyetem professzora, aki Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a régi magyar irodalom kutatásában végzett, annak szemléletét, módszer és eszköztárát megújító munkája, a magyar textológia kiemelkedő képviselőjeként folytatott számos nemzetközi programot és gazdagító tevékenysége elismeréseként részesült a rangos kitüntetésben. Kecskeméti Gábort a Miskolci Egyetemen kerestem fel. Adódik a legelső kérdés, hogy az ön szakmai tudományos munkásságában ez a mostani díj, amely a tudomány legrangosabb díja, milyen súllyal szerepel, hogy érintette, várta, hogy működik ilyenkor ez a dolog?
Ez rendkívüli dolog. Ha valakinek el kell magyaráznom, mi az, hogy Széchenyi díj Magyarországon, akkor azt szoktam mondani, hogy az olyan Kossuth díj, amit tudósok kapnak. Minden más művészeti szakma képviselői Kossuth díjasok lesznek, a tudósok azok Széchenyi díjasok, és talán a Kossuth díjat azt mindenki ismeri, hiszen az játékfilmeknek a stáblistáiban szokott régen szerepelni, hogy milyen Kossuth díjas színészek, művészek hozták létre a produkciót, és talán ebből megítélhető, hogy ez egy rendkívül rangos elismerés. Évente 10-15 tudós kapja meg, és ha valaki belegondol abba, hogy a Magyar Tudományos Akadémiának 11 tudományos osztálya van, amelyek közül mondjuk a nyelv és irodalomtudományi osztály csak egy, akkor bizony előfordulhat az, hogy egész nagy szakmák képviselete egy-egy esztendőre szünetel a Széchenyi díjasok között. Hát itt most az a szerencse érte az első osztályt, hogy nem csak irodalomtudós kapott Széchenyi díjat, hanem egy orientalista kollégánkat is kitüntettek. A nyelv és irodalomtudományok osztálya az ugye az irodalomtudományt, a nyelvtudományt, az orientalisztikát is viszi, és emellett a klasszika filológia, a zenetudomány, meg a néprajztudomány is hozzánk tartozik. Hát ebből a nagy, tágas tudományos területből ketten kaptunk az idén Széchenyi díjat.
Szeretettel gratulálunk ehhez, és én most bevallom ennek őszintén, hogy én most tanulni jöttem önhöz, mert hogy a magyar nyelv történetéről, irodalom történetéről, főleg a reneszánsz kortól mi nagyon keveset tudunk átlagemberek, ebben egészen biztos vagyok. Hát ott a halotti beszéd tájéken kimerül a tudásunk. Na de hát az ön érdeklődése már nagyon korán, az ELTÉ egyetemista korában a reneszánsz nyelv iránt fordult. Hogy fordul e felé egy fiatalember?
Amikor én az ELTÉ-n az egyetemi tanulmányaimat elkezdtem 19 éves koromban, abban biztos voltam, hogy az irodalom érdekel engem, de hogy az irodalomnak melyik korszaka lesz az, amelyben majd elmélyedhetek, erről semmit se tudtam, nem voltak előítéleteim, nem voltak preferenciáim. Egy nagyon szerencsés találkozáson múlott a dolog, amikor az ember első éves magyar szakos egyetemista, akkor szépen lineáris rendben elkezdi a magyar irodalomtörténetet tanulni, és az a professzor, aki nekünk ezt évfolyam előadáson tanította, egyben az én szeminárium vezetőm is lett. Ebben az a szerencse, hogy hát sok magyar szakos hallgató egy-egy évfolyam, több száz is lehet, és csupán egy vagy két szemináriumi csoport van olyan, amely egy-egy professzor irányítása alá kerül, a többit azt más docensek, adjunktusok irányítják. Az a kivételes szerencseért, hogy Tarnai Andor professzor úr, a tanszék vezetője, egyben az én szeminárium vezetőm is lett, vele kezdtem el a régi magyar irodalomtörténet tanulmányozását, és kezdettől fogva az volt az érzésem, hogy ha igazán érdekes dolgokat akarok hallani, azt itt fogok. Mert hogy a többit, 19.-20. századi irodalmunkat, azt valamennyire még csak-csak megtanították velem a gimnáziumban. Sok szöveget elolvastam a magyar irodalomból és a világirodalomból is. De ami ezt a magyar irodalomban megelőzte, hát ott én is csak néhány nevet ismertem, tudtam, hogy volt egy Balassi Bálint, volt egy Rákóczi Ferenc, voltak kuruc énekek, volt néhány ős magyar szövegünk, az Ó Magyar Mária Sajralom és ehhez hasonlók, de azzal a hatalmas szövegtengerrel, amit a középkori és koraújkori magyar irodalom jelent, egyetemista koromban találkoztam, csupa felfedezés, csupa ismeretlen terep, hallatlanul érdekes volt, nagyon hamar bevonzott, és amikor a kötelező stúdiumok befejeződtek, tehát letelt az a két fél év, amikor az ember régi magyar irodalomtörténetet hallgat, az magától értetődő volt, hogy másodéves koromtól pedig elkezdtem szakszemináriumra járni Tarnai professzor úrhoz. Nagyon hamar feladatokat kaptam tőle, nagyon hamar minden igyekezetemet és figyelmemet ezekre a feladatokra koncentráltam, és bizony ennek az lett a végeredménye, ez szinte vicces dolog, hogy én 5. éves egyetemista voltam, amikor megjelent az első könyvem. Tehát onnantól fogva, hogy beléptem a régi magyar irodalom világába, egy kritikai szövegkiadást már egyetemistaként sajtó alá tudtam rendezni, tokkal, vonóval, ahogy szoktuk mondani, tehát kommentárral, értelmezéssel, bevezetéssel, jegyzetekkel, 17. századi magyar nyelvű szónoklatokból egy bőséges válogatást.
Én már meg nem mondom, hogy kitől hallottam, talán levéltárostól hallottam azt, hogy a magyar nyelvnek az egyik fantasztikus kuriózuma, hogy amit mondjuk a 17. században leírtak, azt mi még értjük, hogy más nyelvekben ez nem így van.
Hát valóban nagyon nagyok a különbségek, hát középkori angol szöveget olvasni az egy speciális szaktudás. Shakespeare nyelvét érteni sem érti a mai köznyelvi színházlátogató, tehát azt szokták modernizálni. De hogyha valaki úgy szólna hozzánk, mint ahogy a prai kódexben olvasható halotti beszédnek a nyelve szól, mi sem sokat értenénk abból. Emlékszem, hogy volt egy népszerű gyerekkönyv, amit én még gyerekkoromban studíroztam, a Képes Történelem sorozatban jelent meg, talán az Árpád korról szólt, és annak a bevezetője kezdődött azzal, hogy elképzelhetünk mi középkorban beszélgető embereket, akár egymással beszélgető jobbágyokat, akár egymással beszélgető nemes embereket, akár a kettejük, tehát egy nemes és egy jobbágy között lezajló dialógust, de azt ez a könyv csak modernizált nyelven fogja tartalmazni, nem az eredetiben, mert hogyha úgy szólalnának meg ezek az emberek, mint ahogy hitelesen tették, akkor abból valószínűleg meg keveset értenénk. Van egy időtlen dolog ebben, a retorika, az örök. Tehát amikor már az irodalmi megformálásra egy magas szintű hatást elérni szándékozó irodalmi szöveg kialakítására kerül a sor, azt mindenki a latin nyelvű retorika szerkesztési szabályai alapján tanulta meg, és ezért azok a szövegek, ahogyan a különböző üzeneteket irodalmi szövegekké formázták a középkorban és a kora újkorban, ezek Európában mindenütt nagyon hasonlítanak egymásra. A 15. századtól kezdve nagyon erős klasszikus antik hatás jön be, onnantól fogva a legnagyobb klasszikus antik rétorok, mondjuk Cicero, hogy a latinok közül mondjak egyet, mindenkinek a gondolkodására, megfogalmazásmódjára hatást tettek, és ezek a művek nagyon sokáig Magyarországon és egyebütt is latin nyelven íródtak, tehát még a fordítással sem, meg a nyelvi érintkezéssel sem volt semmi probléma. Az elit értelmiség világában, mondjuk az egyetemet járt értelmiség világában latinul megszólalni volt a természetes dolog. Egy sereg dologról minden bizonnyal jobban, elmélyültebben, nagyobb, bővebb szókincsel tudtak diszkutálni, mint a saját anyanyelvükön. A jogtudománynak, az orvostudománynak a szaknyelve az hosszú ideig kizárólag latin nyelven fejlődött.
Igen, meg hát az indo-európai nyelvek, ugye ez a nyelvcsalád, ez a hatalmas nyelvcsalád, aminek alapján a földrészeknek a nyelvi kultúrája kifejlődött, de amikor ön egy irodalmi munkát, mondjuk egy reneszánsz irodalmi munkát vizsgál, akkor nyelvészeti szempontból vizsgálja, vagy irodalomtörténeti szempontból, hogy lehetne ezt megértetni velünk?
Ez két egészen különböző vizsgálati mód. Még a szövegkiadásaink is különbözőek. Amikor egy nyelvtudós szövegkiadást, átiratot készít egy régi magyar nyelvű szövegből, számára nagyon fontos a betűhűség. Pontosan abban az alakban ugyanolyan formájú betűkkel, ugyanolyan ékezetekkel és mellékjelekkel akarja leírva látni maga előtt a szöveget, mint hogyha az eredeti mondjuk egy kódexet tartana a kezében, és ennek az az oka, hogy egy nyelvtudós számára például a helyesírás történetnek hatalmas jelentősége van. Ez önmagában egy tudományos tárgy. Hogyan alakult ki, hogyan fejlődött a magyar helyesírás? Érdekes hatások nyomán fejlődött. A magyar helyesírásban eleve van egy kettősség, a magánhangzókra mellékjeleket teszünk, így különböztetjük meg őket, az A és az A különböző hangokat egy ékezet jelzi, a mással hangzók azonban betű párosítással jöttek létre, a C, az S, a T hangunk két latin betűvel van leírva. Az egyik is egy ortográfiai hatás, a másik is. A mellékjeles helyesírás az például Közép-Európában huszita hatásra terjed el, ez a cseh nyelvnek a rögzítésére kialakuló technika. Egy nyelvtudós számára ezek tehát hallatlan fontosak, és eszmetörténeti tájékozódási pontok is. Tehát akinél először ékezeteket látok, ott valamilyen értelemben tudhatom azt is, hogy ő azt kitől tanulta, milyen hatások alatt tette, és hogyan próbálta meg először a magyar nyelvre alkalmazni. Egy irodalomtudós számára a helyesírás önmagában nem tudományos vizsgálatnak a tárgya, ezért a mi még tudományos igénnyel kritikai szövegkiadásként megjelenő szövegeink is ma már megengedik maguknak azt, hogy modernizálják a helyesírást. De a helyesírás modernizálása az egyáltalán nem jelent elszakadást az autentikus korabeli kiejtéstől és olvasattól. Tehát meg szoktuk őrizni mindazokat a sajátosságokat, amelyek eltérő hangtani sajátosságokra utalnak. Régies formák, tájnyelvi vagy regionális nyelvi formák akkor is megőrződnek a kiadásainkban, hogyha azok a mai köznyelvi kiejtéstől eltérő állapotban vannak.
Hogyan alakul az a fajta életpálya, hogy mikor mit kutatok? Most, amiket elmondott nekem, az a gondolatom támad, hogy tulajdonképpen maga tárcán szolgál egy csomó eddig ismeretlen információt a többi tudományág számára, történészeknek, régészeknek, tehát kiderülhet ezekből az elemzésekből egy csomó minden, ami a többi tudomány szolgálja.
Igen, de ez kölcsönös. A humán tudományok a legszorosabb együttműködésben vannak, és folyamatosan egymásra utaltak. Ez volt az, talán az egyik első tapasztalatom, amit még egyetemista koromban megtanultam, hogyha én régi magyar szövegeket érteni akarok, és azok a jelentéses viszonyok is érdekelnek, hogy a saját korukban, a saját idejükben azok pontosan mire tett utalásokat tartalmaznak, milyen tárgykörökben formálnak véleményeket, milyen aktuális üzenetet hordoznak. Legalább annyira történettudósnak is kell lennem, akkor társadalmi életében, politikai problémáiban a magyarság, a magyar királyság és Erdély éppen aktuális történelmi helyzetében el kell tudnom igazodni, hiszen minden állásfoglalás a korabeli kérdésekben a történettudomány számára egyben történeti forrás. De a művészettörténeti kutatás, a zenetörténeti kutatás, a néphagyomány történetének a kutatása, az egyház és vallás történet, ennek a nagyon specifikus ágai, a liturgia történet, az egyházi ének költészet története, ezek mind-mind olyan területek, amelyek egy irodalomtudós számára nélkülözhetetlenek, kölcsönösen van egymás számára mondani valunk. A régi irodalmunk kutatása évtizedek óta éppen ilyen keretben van megszervezve. 1970-ben kezdődött el egy olyan konferencia sorozat, amely a mai napig is minden évben egy alkalommal egy országos, sőt most már nemzetközi konferenciává szélesedve a késő középkor és a kora újkor magyarországi kutatóit megszólítja. Úgy hívjuk ezt az informális kutatói közösséget, hogy a reneszánsz és barokk kutatók közössége, és ezt rövidíteni szoktuk, így jött létre a rebakucs szó, tehát a reneszánsz és barokk kutató csoport. Ez egy informális dolog, egy országos kutatói közösség, olyan 300-400 tagja lehet, akik a legkülönbözőbb intézményekben, egyetemeken, kutatóintézetekben, közgyűjteményekben, múzeumokban, levéltárakban dolgoznak és kutatnak, és mindezeknek a szakmáknak a képviselői ott vannak közöttük, irodalmárok is, történészek is, néprajzosok, művészettörténészek, zenetörténészek összejönnek, és együttesen ennek a nagyon sok szakmának az együttes megközelítéséből tanulmányozzák a régi irodalomvilágát. Feltétlenül muszáj nevet is mondanom annak a professzornak, tudós akadémikus elődünknek a nevét, aki a rebakucs kutatócsoport létrejöttét és ennek a konferencia sorozatnak a létét kezdeményezte. Őt Klanicai Tibornak hívták. A Budapesti Irodalomtudományi Intézet igazgatóhelyettese majd igazgatója volt, és az 1980-as években egy országos kutatási főirányt is kezdeményezett, amely pedig a kulturális és történelmi emlékeink feltárása, nyilvántartása és kiadása címet viselte. A konstrukció lényege az volt, hogy az akkori kulturális kormányzat és a Magyar Tudományos Akadémia közösen egy, ma úgy mondanánk, projekt alapú, tehát meghatározott időre szánt, ebben az esetben 2x5 évnyi időtartamra szánt, koordinált kutatási alapprogramot, egy nemzeti stratégiai alapkutatást irányított, amelynek a keretében a felsorolt valamennyi tudományág.
Igen, hát éppen az jutott eszembe, hogy ebbe aztán minden belefér.
Több mint 400 meghatározó fontosságú kézikönyv készült el abban a 10 évben, és mondok néhány műfaji példát, hogy mi minden. Kritikai kiadások, nyilván a klasszikus íróknak az életművéből, de nem csak a nagyon jól ismert írók életművéből, a régi magyar költők tára sorozat, az minden verses formában megfogalmazott szöveget közre kívánt adni. A 16. századnak is van egy sorozata, a 17. századnak, most már a 18. századnak is bővül a sorozata. Más kritikai, de történeti forráskiadások is készültek, de ugyanennek a keretében készült régészeti topográfia, tehát a Magyarországon található műemlékek régészeti szempontú számbavétele. Ugyanennek a keretében készültek szótárak, enciklopédiák, lexikonok, folytatódott könyvészeti kutatás, a Régi Magyarországi Nyomtatványok című alapvető nemzeti bibliográfia egy egész kötete kutatásként is és nyomtatványként is. Ennek a projektnek a keretében jelent meg, ekkor készült el, és ebből a projektfinanszírozásból jelent meg az Országos Széchenyi Könyvtárnak az antikva katalógusa, tehát 1600-ig megjelent, és ott őrzött nyomtatványok hatalmas háromkötetes, több ezer oldalas katalógusa, folyt tudománytörténeti kutatás, egyetemtörténeti, csak egy példa, Antal József, aki később miniszterelnök lett, egy alprojektet irányított, az orvostörténeti kutatás, a magyarországi orvos tudósok történetének a feltárására, és így tovább, tehát hatalmas gomolygó egységében a teljes régi magyar szellemi élet számbavétele megtörtént.
Most nem tudom, hogy ebben a sorozatban említhetjük-e, de van egy olyan munkája, hogy 1580 és 1630 között Magyarország kritika története. Hát ő ki?
Ez a kötet a Budapesti Irodalomtudományi Intézetnek abba a vállalkozásába illeszkedik, amelynek a tervezése az 1960-as évek közepén kezdődött el. Az irodalomtudomány értői azok jól tudják, hogy 1964 és 66 között jelent meg a Spenótnak nevezett hatkötetes magyar irodalomtörténet, a Budapesti Irodalomtudományi Intézetnek egy nagy szintézise, amely a középkori időktől egészen az akkor egykorú irodalomig, körülbelül az 1960-as évek elejéig minden korszakot összefoglalt, műfaji portrékat és személyi portrékat is tartalmazó nagy szintézisbe foglalt össze. Amikor a kollégák elkészültek ezzel a szintézissel, illetve ahogyan dolgoztak annak a során, rájöttek arra, és ez egy korszakos felismerés, hogy nem csak az irodalomnak van története, hanem az irodalomról való gondolkodásnak, az irodalmi elveknek, azoknak a mintáknak, eszményeknek, amelyek az irodalmat formálják, pontosan ugyanígy megvan a maguk története, és egy új vállalkozásba kezdtek, hogy az irodalom történetének a megírása után meg kellene próbálkozni az irodalomról való gondolkodás történetének az összefoglalásával is. Míg a Spenót az szintetikus munka volt, sok ember együttes munkája, itt az az elhatározás született, hogy ez legyen személyi vállalkozások sorozata, monográfiák készüljenek, tehát egy-egy szerző kapja feladatul bizonyos korszaknak, bizonyos irányzatoknak, mozgalmaknak, szemléleti formáknak a történeti föltárását. No, ebbe a sorozatba kerültem én belé, és kaptam feladatul a 16. század végének, a 17. század elejének a magyar irodalmi gondolkodásáról szóló korszakmonográfia megírását. Ez azért megkülönböztetett fontosságú dolog az én személyes pályámon, mert pontosan ugyanannak a Tarnay Andor professzornak köszönhetem a feladatot is, és a feladat sikeres végbevitelét is, aki engem mindjárt az első egyetemi évemben erre a pályára állított. Ő ugye az ELTE-n tanszékvezető professzorként működött, de oda csak az 1980-as évek elején került. Az azt megelőző évtizedekben az Irodalomtudományi Intézetnek volt a munkatársa, amely akkor a Magyar Tudományos Akadémia Kutatóintézete volt. Már a Spenót, tehát az irodalomtörténet elkészítésében is részt vett. Ennek az irodalom elméletről való történeti vállalkozásnak pedig a kezdeményezője volt, az egyik irányítója haláláig, sajnos ez a halál nagyon korán bekövetkezett 1994-ben, de az általa végrehajtott kutatások folytatójának tarthattam és tekinthettem magamat, amikor ezt a kötetet elkészítettem. Tarnay professzor volt az, aki a középkori magyar irodalmi gondolkodásról szóló korszak monográfiát 1984-ben megjelentette, ez volt egyben az ő akadémiai doktori értekezése.
Tulajdonképpen egy ilyen monográfiának vagy kötetnek a megszületése, és egyáltalán az irodalmi gondolkodásnak a kialakulása, az mindig az adott korszak társadalmi viszonyainak egy vonzata. Tehát az irodalom sem maradhat független attól a kortól, amiben születik, és ebben tükröződik a történelem, a politika, a társadalom felépítése, tehát nagyon sok minden. De hogy lehet ennek a kornak a kritikáját megírni?
Szerencsére rengeteg jó forrás van ehhez. Maguk az írók, költők szoktak gondolkodni a dolgon, az eszményeiket megfogalmazni. Vannak programadó cikkeik, és gyakran ők maguk is érzékelik azt, hogy új utakra lépnek. Amikor Kölcsey Ferenc a 19. század elején szakít a klasszikus antikvitásra alapozott, azt utánozni, követni kívánó korábbi művészeti törekvésekkel, és helyette a magyar nemzeti hagyományokhoz, a középkori és korábbi magyar írói szokásokhoz, megszólalásmódokhoz kíván kapcsolódni, egy korszakos fontosságú, alapvető tanulmányt ír ezekről a kérdésekről, tehát a pozícióját ő maga tisztázza.
Na most álljunk már meg, mert ugye ő a korát tükrözi, de az alkotásával befolyásolhatja a saját történelmét. Tehát a buzdító, hát csak gondoljunk a 48-as ifjakra, ugye a 48-as versekre, Petőfire, tehát ők is kölcsönviszonyban állnak a társadalommal.
Nagyon fontos, amit mond. Ez a 19. században meghatározó fontosságú dinamizáló erő. Úgy szoktunk erről beszélni, hogy a magyar nemzeti identitást, a magyar nemzet közösségi tudatát, történelem szemléletét, a magyar nemzet kulturális örökségéből számon tartott kincseket, azokat bizonyosan az irodalomtudomány szedte először össze. Tehát először volt egy irodalmi tudat ezekről a régi folyamatokról, és ez később történeti felfogásokban folytatódott. Amikor a 19. században a Magyar Tudományos Akadémia megalapult, ugye 1825 a szimbolikus alapítási év, az egy részben nyelvfejlesztő, nyelvművelő, részben a magyar irodalmi hagyományt összefoglalni, tárgyalni kívánó és irodalmi törekvéseket pártoló társaságként jött létre. Ez a nemzeti tudatot, nemzeti gondolkodást fejlesztő irodalmi hatás olyan fontos volt, hogy a Tudományos Akadémia meghatározó fontosságú akadémikusai a 19. század jó részén keresztül az irodalmárok köréből kerültek ki. Mondok néhány nevet, akiknek mindenki ismeri a nevét, és remélem a műveit is, de aztán nem tudja mindenki, hogy ők mindegy szálig a Magyar Tudományos Akadémia tagjai voltak. A legelső garnitúra az mindjárt Kölcsey Ferenc nevét is tartalmazta, Vörös Marti Mihályét, Kisfaludi Sándorét, Kisfaludi Károlyét, Berzsenyi Dánielét, nem folytatom tovább. Később Arany János, Jóka Imor, Mikszáth Kálmán, ők mind a Tudományos Akadémia tagjai voltak, és valahogyan a magyar nemzeti történelemről, múltról, a magyar nemzet egészéről, közösségéről való gondolkodásnak, a magyar nemzeti identitás alapvető kereteinek a kialakításában ők mind fontos szerepet kaptak. Az 1880-as, 90-es években van a váltás, amikor ez történettudományi feladat lesz az 1896-os millennium idejére, már együtt van a magyar nemzetnek a történészi felfogású összefoglalása, innentől fogva a magyar múlt az elsődlegesen a történészek koncepcióiban áll össze, de ők azt az anyagot használják ehhez, amit az irodalomtudomány azt addig összeállította számukra.
Az ön előadásaiból monográfiák születtek, tehát írásban is hozzáférhetőek az előadásai. Én most arra kérem önt, azzal kezdtem, hogy Kecskeméti Gábor professzor úrhoz én tanulni jövök most ide, a filológia és a textológia értelmezését adja nekünk.
Hát ezek kalandos dolgok. Úgy áll a helyzet, hogy ha megkérdezünk valakit, aki nem irodalomtudós, akkor számára egyszerűnek tűnik a dolog, Ady Endrét akar olvasni, akkor levesz a polcáról egy Ady kötetet, és olvasni kezdi. De nincs olyan, hogy Ady szöveg. az csak valakinek a sajtó alá rendezésében, egy sajtó alá rendező, szöveget gondozó, szerkesztő személynek a közreadásában érhető el, és ez így helyes, akkor nevezhetünk egy szövegkiadási vállalkozást tudományos értékűnek, hogyha van valaki, aki azért felelősséget vállal, hogy az teljes szöveget ad, hibátlan szöveget ad, hiánytalanul közli, és még az értelmezéséhez szükséges alapvető jegyzetelési információkat is tartalmazza. Nos, akik ezeket a munkákat készítik, ők a filológusok, ők a textológusok, a textológia onnét kapta a nevét, hogy szövegtudománnyal, szöveggel foglalkoznak. Mi most a Miskolci Egyetemen beszélgetünk, amely a magyar textológiának bizonyosan a fellegvára. Ez volt az első olyan felsőoktatási kutatóhely, ahol textológiai orientációjú doktori képzés, doktori iskola létrejött. A kezdettől fogva a kezdeményezés az irodalomtudomány és a történettudomány szükségleteit is felölelte, abból a felismerésből indultunk, hogy ugyanolyan szöveg iránti figyelem, reflektált, elmélyült szöveggondozási műveletek szükségesek akkor is, hogyha irodalmi szöveget rendez az ember sajtó alá, mint hogyha történeti forrást rendezne sajtó alá. Kulcsár Péter volt az a meghatározó fontosságú professzor, aki egyébként a Miskolci Egyetem történelem szakának volt a professzora, de megalapította azt az irodalomtudományi doktori iskolát, amelyet én a mai napig vezetek, és ahol példát adott arra, hogy hogyan lehet a nemzeti kulturális örökség textuális, tehát szöveges hányada számára olyan szakembereket kiképezni, akik fölkészültek arra, hogy tudományos igényű szövegkiadásokat rendezzenek sajtó alá. Képtelenül nagy feladat. Gondoljon bele, József Attilának hány verse van, és tegyük hozzá, hogy minden versének van legalább 30-40 szövegforrása. Van kézirata, van olyan kézirata, amely saját kezű, ezeket autográfoknak hívjuk, vannak közöttük másolatok, vannak olyanok, ahol felismerjük a kézírást, van, ahol következtetéssel oldjuk meg, hogy az kinek a keze lehet, vannak gépiratos példányok, és vannak olyan nyomtatott megjelenések, ahogyan azok a szövegek először napvilágot láttak, először mondjuk folyóirat közlésként, aztán gyűjteményes kötetben sajtó alá rendezve, de még a szerző életében gondozva, továbbfejlesztve. Ezek a szövegforrások mind eltérnek szövegükben. Ha fogalmazványunk is van, amelyen saját kezű javítások vannak, akkor követhetjük a szöveg alakulásának a történetét. Mi volt az első ötlet, hogyan került az először papírra, és hogyan húzta át, javította át, írt föléje, melléje, egy másik papírra, egy cetlire, valami mást átragasztotta, szétvágta, tollal folytatta, ceruzával, színessel, és így tovább. Egy rekonstruálni való történet. Hogyan alakult ki annak a szövegnek a története? Mi volt az eredeti szándék, és mi volt az utolsó? A textológia az megkülönböztetett fontosságúnak tartja, az ultima manus, az utolsó kéz, amikor a szerző utoljára ért hozzá, amik az utolsó elgondolása és felfogása volt a szöveggel kapcsolatban. A kettő között meg rengeteg fejlődési stádium a szövegről. Minden szövegnek van tehát ilyen története, és a legszerencsésebb szövegek, ők nyilván a legfontosabb nemzeti klasszikusok, azok kritikai szövegkiadásokat is kapnak. A kritikai szövegkiadást a teljességigény fogja meg, tehát olyan kiadásokat kell ide sorolnunk, amelyek a teljes életművet feldolgozzák, és az életmű minden szövegének minden szöveg forrásával elszámolnak. Levéltárakból, kézirattárakból egybegyűjtik a fennmaradt kéziratokat, ezeket rendszerezik, datálják, tehát időrendi sorba rendezik őket, és ennek nyomán végig követhetővé és szemlélhetővé teszik ennek az alakulásnak a történetét. A magyar nemzet legfontosabb íróinak vannak szövegkritikai kiadásai, és ezek több évtizeden át keletkező hatalmas szövegtengerek. Arany János életművének a kritikai szövegkiadása 1951-ben kezdődött el, és 2015-ben fejeződött be. 19 kötetet ölel fel a dolog, és minthogy 1000 oldal fölötti kötetekről van szó, valóban 20 000 oldal körüli szövegterjedelemről beszélünk. Tehát 65 év volt ahhoz szükséges, hogy Arany János teljes életművének a kritikai szövegkiadása elkészüljön. 3 egymást követő filológus nemzedék szánta rá életét és munkáját arra, hogy a teljes Arany János életműjén kiadással összeálljék.
Na most én nagyon profán leszek, gondolta a fene, hogy Arany Jánost idézzük, aki ezt mondta, amikor egy kritikus elmondta a verséről a véleményét állítólag, de hát nem állom meg, hogy ne kérdezzem meg, mert hát benne van a levegőben, hogy csilányul a nyelvünk. Hogyan lehet ezt a fantasztikus évezredes gazdagságot megőrizni? Hogyan tudjuk ezt továbbvinni? Merre fele tudjuk továbbvinni, és hogyan tudunk védekezni a külföldi nyelvek, a basic nyelv, a szlengek ellen? Hol a kiút?
Csak mintaadással, csak az igényességnek a közvetítő hatásával tudunk ezzel szembeszállni. Szabályozással valami keveset el lehet érni, tehát mondjuk üzletelnevezésekben meg lehet tiltani idegen kifejezéseknek a használatát. Az emberek közötti napi társalgásban, ahogy a nők érintkeznek egymással az utcán, a villamoson, hát ez bizony törvényi rendeleti úton nem szabályozható. Itt egyetlen lehetőség van, vonzó mintát kell tudni mutatni. Aki igényesen, összetetten, megfelelő szókincs birtokában beszél, a sokkal igényesebb gondolati tartalmakat tud elmondani, mint aki csak egy lecsupaszított, alacsony grammatikai minőségű nyelvet beszél, és ez a különbség első hallása, a legelső mondat kimondásakor már érzékelhető. Valahogyan vonzerőt kell teremteni a dolog köré. Fel kell ébreszteni ezt a vágyat, hogy az ember formáljon artikulált véleményt a dolgokról, összetett sokrétű véleményt, és ezt tudja adekvát nyelvi formába öltöztetni. Ez jól működik, sőt, Széchenyi Istvánhoz kell visszakanyarodnom, szerinte csak ez működik jól. Amikor ő a Tudományos Akadémiát megalapította, azzal az ellenvetéssel szembesült, hogy nem kellene valami praktikusabb dolgot csinálni, hogy mondjuk mérnök képző intézményt fölállítani, mert egy mérnökről mindenki könnyen beláthatja, hogy annak praktikus haszna van, amit egy mérnök csinál, terveket készít, számításokat végez, épületeket vagy gépezeteket tud összeállítani, és annak nagy haszna lesz az emberek életében. Ehhez képest egy akadémia, különösen abban a formájában, ahogyan a 19. század elején ez kinézett, tehát egy filológiai társaság, így is nevezték, tehát nyelvvel, irodalommal foglalkozó tudós közösség, ez nem túl elvont cél-e. És Széchenyi úgy válaszolt ezekre a megkeresésekre, van egy nevezetes szónoklata 1842-ből, amikor elmondja a megfontolásait, hogy egy népet csak a szellemi minősége emelhet naggyá. És ehhez a szellemi minőséghez, olyan nyelvre, olyan irodalomra, és az ebben a nagyon magasan kidolgozott nyelvi irodalmi formában kimunkálható gondolati tartalmak összetettségére van szüksége, amely nem teremtődik meg magától, csak törekvések, szándékok eredményeként állhat elő, azonban ha megteremtődik, akkor minden másnál erősebb erő, egy igazi ható erő tud lenni. Ő ezt az erőt úgy nevezte, hogy ez varázs. Ez egy varázs erő, ez egy varázs hatalom, és ezt a varázs hatalmat összekapcsolta még a magyarságnak a jövőjével is. Tehát, hogy hogyan lesz a magyarság ennyi nép közé vetve, ilyen kiszolgáltatottan, megfosztva ható erejétől, akkor ugye az állami autonómiájától is, vonzó más népek számára, hogyan tudja megmutatni szellemi kiválóságát és nagyságát. Széchenyi egyértelműen oda tette le a szavazatát, hogy ezt a nyelv és irodalom fejlesztő nyelvművelő munkát, feladatot el kell végezni, a magyarság szellemi kincseinek a gazdagítását következetesen több nemzedéken át tenni kell, és innentől fogva a magyar nemzet vonzó lesz mindenkinek a számára, önmagában egy olyan minőséget fog tudni felmutatni, ami csak ennek a nemzetnek lesz a sajátja.
Hát ez most egy gyönyörű végszó lenne, de ha én visszagondolok, akkor a munkásságáról, az ön személyes életpályájáról még nem beszéltünk. Ugye 97-től van itt a Miskolci Egyetemen, most már egyetemi tanárrangban a szenátus tagja, szólni kell még a Magyar Tudományos Akadémia életében betöltött rangos szerepéről.
Valóban, ha lassan 30 esztendeje tanítok a Miskolci Egyetemen, amikor ide kerültem, adjunktusként kezdtem, röviddel később docens lett belőlem, aztán hát 2009-től fogva már egyetemi tanárként működöm, de az igazi beágyazódás az az irodalomtudományi doktoriskola vezetőinek feladatainak az átvételétől fogva van, és lassan annak is 20 esztendeje már, hogy ezeket a textológiai kutatásokat itt irányítom. Mindemellett a budapesti jelenlétemet is folyamatosan megőriztem. Az MTA Irodalomtudományi Intézetében kutatóként dolgoztam, 2013 óta annak az intézménynek az igazgatója vagyok, 2019 óta az az intézmény nem a Tudományos Akadémia Kutatóintézménye, hanem előbb az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, később a Hunren intézménye lett, 2025 augusztusa óta pedig az ELTE Humántudományok Kutatóközpontjában működik, mint Irodalomtudományi Kutatóintézet. És valóban van még egy harmadik intézmény, amelytől elválaszthatatlan a sorsom. 2016-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választottak, 2022-ben lettem rendes tag, de már korábban is a Textológiai Bizottság elnökeként működtem, az Irodalomtudományi Bizottság tagja vagyok. Tehát egy egyetem, egy kutatóintézmény, meg a valamennyi magyar egyetemet és kutatóintézményt átfogó összehanguló Tudományos Akadémia munkájának az együtteseként kerültem abba a helyzetbe, hogy hát szinte szintézist vonhatok ebből a háromféle működési területből.
Azt hiszem, hogy nincs annak hiányában, hogy jöjjenek az újabb ötletek, az újabb tervek, hogy halljunk valamit a jövőről.
Az utóbbi években egy olyan dolog irányába fordult az érdeklődésem, amiről hallgatók még bizonyosan semmit sem hallottak. Rámizmus a neve. Egy Petrus Ramus nevű 16. századi filozófustól kapta a nevét, aki a korabeli egyetemi képzésen szeretett volna könnyíteni, egyszerűsíteni, gyorsítani. A kora újkori egyetemi képzések még úgy néztek ki, hogy az emberek Arisztotelészt olvastak, az eredeti görög nyelvű szöveget latinra fordították, és a tanár kommentáló értelmező munkája során lényegében mondatról mondatra haladtak és értelmezték Arisztotelészt. Hát így egy-egy fél év során akár 4-5 oldalnyi Arisztotelész szöveget is el lehetett olvasni, és azt minden bizonnyal nagyon mélyen, alaposan megérteni, de ez nem igen tette lehetővé a szintézisnek a munkáját, hogy nagy tudományterületek egész szemléleti keretekké állhassanak össze. Petrus Ramus ezt nehezményezte, ezen szeretett volna változtatni, és nyilvánvalóan sok ezer egyetemi hallgató hangját szólaltatta meg, azokért, akiknek nem állott a rendelkezésükre az idők végtelennyie, tenger sok idő, és tenger sok pénz a stúdiumokra, hogy sok-sok éven át mind Arisztotelész értelmezést hallgassanak. Ramus professzor, párizsi oktató, azt kezdeményezte, hogy minden tudományterületet tankönyvi összefoglalásban, a törzsanyagot egy könnyen áttekinthető méretre csökkentve, viszont nagyon áttekinthetővé téve össze kellene tudni foglalni, és azt kellene az egyetemeken tanítani. Ez a rámizmus Európa szerte hódított, de a legfontosabb pozíciókra valójában Erdélyben tett szert. Ez a megkülönböztetett pozíciónk, ez annak is köszönhető, hogy a 30 éves háború a 17. század első felében Németországot lényegében elpusztította, hatalmas károkat tett, és azok a rámista egyetemi műhelyek, a legjobb professzorok, akik Németországban a rámizmus irányába mozdultak, ezek az erdélyi fejedelemtől Gyulafehérvárra kaptak meghívást, a gyulafehérvári főiskola professzori karába kerültek, és ott nagyon erős rámista pozíciókat hódítottak meg. Ennek a realizmusnak a gondolkodás módja, az eszme története, az irodalom története, ízlés története évek óta foglalkoztat engem, és most éppen egy olyan monográfia megírásán dolgozom, amely az eddigi kutatásaimat szintetizálna. Megdöbbentő találkozások vannak a realizmus ügyében, éppen a múlt héten történt velem egy ilyen. Azt gondoltam, hogy jól ismerem a 16. századi realistákat, de felkértek, hogy nyissam meg a Magyar Tudományos Akadémia agrártudományi osztályának a kiállítását a Tudományos Akadémia székházában. Egy kicsit utána néztem a dolgoknak, és találtam egy prágai professzort a 16. századból, aki kifejezetten botanikával foglalkozott, és ő volt az első, aki a növény ismeretek világába is meghonosította a realista gondolkodásmódot. Rettenetesen föllelkesedtem a dologtól, természetesen egy igen izgalmas bevezetőt sikerült ebből mondani, de már látom, hogy súlyos új fejezettel kell kiegészítenem majd a dolgokat, hogy tehát a realizmus az nem csak a filozófiának, nem csak az irodalomnak, és részben a teológiának a világában hatott megtermékenyítően, hanem nincs olyan tudományterület, amely ne hozta volna létre a maga kora újkori realista szintézisét. Ezzel még dolgom van.
Hát én nagyon szépen köszönöm, bevallom a hallgatóknak, hogy kicsit félve jöttem ide, mert annyira nem éreztem beavatottnak magamat az ön világába, nagyon sokat tanultam, kérdésem be lehet-e lógni az óráira, az előadásaira, mert szívesen megtenném, és azt hiszem, hogy nagyon, nagyon érdekesen, képletesen és tanulságosan beszélt mindenről, és engedje meg, hogy a Széchenyi díjhoz a hallgatók nevében is nagy tisztelettel és szeretettel gratuláljunk. Köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szépen. Köszönöm.
Széchenyi díjban részesült Kecskeméti Gábor irodalomtörténész, kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Miskolci Egyetem professzora, aki Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, a régi magyar irodalom kutatásában végzett, annak szemléletét, módszer és eszköztárát megújító munkája, a magyar textológia kiemelkedő képviselőjeként folytatott számos nemzetközi programot és gazdagító tevékenysége elismeréseként részesült a rangos kitüntetésben. Megköszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő riporter Béli Katalin.
Köztünk élnek. Az Európa Rádió portréműsorát hallották.
Egyszerre dobban a szívünk, benned is ott van a lelki ismeret. Nincs baj, nem torz a valóság, csak az a fontos, ahogy elképzeled. Úgy érzem, igazak a hírek, holnaptól erősebb a fény. Felhúzom most a hangerőt, és sarkon fordul most a tél. Mindig volt élet a földön, a napsüt ránk most észrevétlenül. Magamhoz teszek az útra, melegéből, ha arra sor kerül. Adnék kicsit én is, de visszatartom is magammal, hiszem jönnek hideg idők még felénk, lesz forró nyár, és úgy hiszem. Neked felkarcoló, köztáll az otthonod, nem tudsz újat mondani már, én is többször jártam ott. Mi felénk a beton dzsungel, nem más, mint a csendélet. Korbásomok apró pénzért hagynak rajta emléket. És elcsábít a nagyvilág. Magadnak tedd fel a kérdést, mit keres rajtad ez a hátizsák. Rendet rak az élet a fejben, egyformának tűnnek az emberek. Elhagyni a várost könnyek nélkül, mondd el mégis, hogy lehet. Hajnaltod az óra fejemben, lassan virrad az ajtó, nyitva áll. A lelkem hever a földön, az asztalon pedig két boros pohár. Belekortyolok én is, elkocintok a reggel búcsutit. Most tényleg a sorshoz döntést, nem működhet minden terv szerint. Neked felkarcoló, közáll az otthonod, nem tudsz újat mondani már, én is többször jártam ott. Mi felénk a beton dzsungel, nem más, mint a csendélet.
korbács nyomok, apró pénzért hagynak rajta emléket.
Végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.
Leteszem az élet súlyát, tudod-e, hogy az a jó? Forró napokon üdesző, és tudod-e, hogy az a szép? Visebb a család levelén, és tudod-e, hogy ide ben?
Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.